Rádió Egyetem. A kanonikus mű. Radnóti Sándor előadása. Kícz oda egy görög vázához. Az ELTE bölcsészkarán 2005. novemberében elhangzott előadás felvétele.
Bizonyára mindenki tudja, hogy John Keats oda egy görög vázához című verséről szeretnék beszélni. És mindjárt az elején fel akarom hívni a figyelmüket a fordítás reménytelenségére. Ugyanakkor, mint tudják, ez a mi legnemzeti műfajunk, és kétségtelenül kis nemzeteknek a mindenütt az. De az egyik legnagyobb magyar fordító, Vörös Sándor, amikor összegyűjtött egy hihetetlenül vaskos kötetbe műfordításait, akkor egy saját rövid verset illesztett annak az elejére, ami úgy szólt, hogy ez mégsem az, festményekről színes fametszetek, egész hangverseny egyetlen sípon, ez mégsem az, szélfút árnyéka csak. Természetesen vannak tökéletesebb és tökéletlenebb fordítások, méghozzá ezt kettős értelemben is érthetjük. Tökéletes fordítás abban az értelemben, hogy tökéletes magyar versé válik, és tökéletes fordítás abban az értelemben, hogy a lehető legközelebb van az eredeti, az a lehető leghívebb az eredetihez. Ez utóbbi értelemben talán a legtökéletesebb magyar fordítás Arany Jánosnak egy skót ballada. Skót balladája, ahol mondjuk azt a sort, hogy tu norvé must to go, azt úgy fordítja, hogy norvégba menni kell. Ez tényleg egészen pontos és ugyanazt adja. De a kettő az nagyon ritkán esik egybe, tehát a jelentős magyar versévállás és az ugyanakkor valóban hűfordítás. Az a vers, amiről már beszéltünk, egyébként szintén Tóth Árpád fordításában, Rilke archaikus Apolló torzója, az megközelíti ezt az ideált. A Oda egy görög vázához nem közelíti meg ezt az ideált, de természetesen itt egy újabb, hatalmas kérdéskör nyílik ki, nevezetesen az, hogy a fordítás egyben interpretáció, a fordítás egy hermeneutikai tevékenység, a fordítás értelmez, és azt az értelmet, amit Tóth Árpád adott ennek a versnek, azt hát legalábbis meg lehet kérdőjelezni. Ennek ellenére nem vállalkozom arra, hogy az angol alapján menjek előre, csak fel akarom hívni a figyelmüket, egyszerűen jelezve a problémák súlyát az első sorokra. Ó, tűnt idők, tűnt derűk arája, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesélsz. Itt háromszor szólítja meg az eredeti versben Keats ezt a bizonyos fiktív vagy képzeletbeli görög vázát. Először azt állítja róla, hogy a nyugalomnak a mennyasszonya, a másodszor azt, hogy a csendnek és a lassú időnek a dajkája, és harmadszor van valami, ami a magyarból tökéletesen kimaradt, és ehelyett áll az a szó, hogy is mesélsz, ez pedig a Sylvan Historian. Márpedig ez a Sylvan Historian, ez egy nagyon fontos eleme a versnek. Olyannyira fontos, hogy az általam ismert legjobb és legfontosabb értelmezése Cleant Brooks nevű amerikai irodalomtudósnak ezen vers értelmezése, ennek pontosan ez is a címe, hogy The Sylvan Historian. Mit jelent ez a magyarból kimaradt jellemzője a görög vázának? Ugye szó szerinti fordítás erdei történetmondó, erdei történész, erdei történetíró. És valóban ebben a körben kell gondolkodnunk, kétségkívül megérthető Tóth Árpád vonakodása vagy elzárkózása ennek a két szónak a lefordításától, az, hogy ehelyett egyszerűen azt állítja, hogy most a urna beszédét, az urna meséjét fogjuk hallani, ez igaz, valóban az erdei történetmondó ezt fogja mondani, de nehéz és értelmezésre vár, hogy mit is jelent ez. Mert jelentheti Az erdő itt a természetit jelenti, tehát a természetnek kitett, a természethez tartozót. Egy másik kultúrát jelent, mint ami a miénk, amely a mi kultúránkhoz képest a természet részévé válik már, és a természet részének tűnik. De van itt más is, amit már csak az egész, a vers egészéből fogunk tudni megérteni, ha végig értelmezzük. Az Ódogy görög vázához 1819-ben készült, és egy John Keats rövid, de rendkívüli rohamszerű költői pályájának abban a néhány évében, amikor megírta lényegében egész költői életművét, és valóban egy fiktív görög vázáról van szó, de a váza, ami ma a múzeumoknak azokban az elbújtatott részein van, ahova nem igen jár általában a múzeum látogató. A váza az a 19. század elején teljes mértékben hozzátartozott a legjelentősebb művészi alkotásokhoz. Nagy gyűjtőknek voltak becses darabjai, vagy legfontosabb darabjai a görög vázák, amelyeket viszonylag nagy számban lehetett a kereskedelem megtalálni, mert viszonylag nagy számban kerültek elő a földből. És mondjuk egy híres vázát említsek, az úgynevezett Townley váza, amely szintén, mint a legtöbb ilyen gyűjtőjétől kapta a nevét, az rendkívüli hírre tett szert, amikor Olaszországból Angliába hozták. Egyáltalában, ahogy a mi kultúránkban a festészetnek egy igen kitüntetett jelentősége van, úgy lehet mondani azt, hogy a 18. század végén és a 19. század elején éppen a újabb nagy visszafordulás miatt az antik kultúrához, a görög kultúrához kevésbé a festészet, mint inkább a szobrászat volt a vezető, a paradigmatikus műfaja a képzőművészetnek, hiszen antik képzőművészetet nagyon keveset ismertek. Lényegében a 18. századig alig ismertek antik képzőművészetet. Egy híres mű volt az úgynevezett Aldobrandini menyegző, szintén Rómában látható freskó, és amikor Pompeit és Herkuláneumot feltárták, ez ugye a 18. század második felének legnagyobb archeológiai vállalkozása volt, ott ismerkedtek meg az antik festészettel, igaz, egy kései formájában, bár néhány fantasztikus drámai mű onnan is ismeretes, például Médea abban a pillanatban ábrázolva, mielőtt megölné két gyermekét, vagy Achilles mentorával, a öreg kentaurral. De szobrok és vázák voltak azok, amik megmutatták a görög művészetet, tehát az, hogy egy óda itt egy görög vázához szól, az nem jelent valami speciálisat abban az értelemben, hogy a váza vázassága, a váza váza volt a volna itt jelentős Keatsnek, nem. A művészetről van szó, amelyet egy görög vázából leolvas, és a kérdés ennek a műnek természetesen megint csak az, mint mindennek, amit ebben a fél évben olvasunk és veszünk, hogy mi a művészet. Ugyanakkor azt is, ugye egyelőre a címet elemzem, tehát Óda egy görög vázához. Fogunk még valamit látni, mert nem csak vázáról van itt szó, hanem szoborról is. Van a vers egy részének mintája, ugyanis nem egy elképzelt váza, egy fiktív váza, amelynek legalábbis nem ismerjük, vagy nem tudunk az eredetiéről, hanem egy valóban létező műalkotás, amely rendkívüli nagy port vert fel, amikor a tízes évek végén megjelent és megvásárolták Londonba, ezek az úgynevezett Elgin márványok, Lord Elginnek a szerzeményei, a Parthenon oszlop frízei és épület szobrainak egy együttese, amelyet ő a török államtól, ugye Athén török fennhatóság alatt volt, török államtól megvásárolt, és rendkívül kalandos úton a napóleoni háború közepette vízi úton elszállította Angliába, ahol felajánlotta az angol államnak, és hosszas tárgyalások után az megvette, és ma is a British Múzeumban láthatók, és aki talán valaki emlékszik rá, hogy egy évtizeddel, vagy talán még többel ezelőtt a görög állam akkori kultuszminisztere, aki egy híres filmdíva volt, Melina Mercouri, egy nagy mozgalmat indított, hogy ezeket a Elgin márványokat kapja vissza Görögország. Ennek is jelentősége van a versben, mert a negyedik stanca, amely úgy kezdődik, hogy mi áldozatra gyűl emitt a nép, a zöld oltár elé szent pap vonat szelíd üszőt, amely bődülve lép és borítja lágy szőrét virágfonat, tehát ez az állat áldozati jelenet, ez valóban ott látható a Parthenon frízein. Tehát van a versnek egy olyan része, amelyben konkrét mintája van a műnek, de erről kicsit később, még részletesebben. Most pedig még valami, nevezetesen az óda. Ugye az óda, amely maga is egy antik forma, tehát nem csak egy görög vázához fordul vissza Keats, hanem óda formát ad, és az ódának két antik formáját ismerjük, az egyik a Pindaroszi óda, a másik pedig a Horáciuszi óda. A Pindaroszi, mind a kettő egy meditatív műfaj, amely ugyanakkor méltatja vagy dicséri tárgyát, és ebben Pindarosz egy alkalmi költészetet alkotott ebből, tehát az ő méltatása és az ő dicséretei az olimpiai játékok hőseit, bajnokait illette. Horácius ezzel szemben egy általánosabb formáját alkotta meg az ódának, és úgy tűnik, hogy Keats Horáciust követi ebben a formában. A vers, mint látjuk, öt stancából áll, öt egyforma hosszú és egyforma rím és ritmus rendű szakaszból, amelynek elég jól meg lehet különböztetni mindegyiknek a tárgyát. Ó, tűnt derűk arája, íme még itt állsz, s dajkál a vénidős a csend, s mesélsz. Füzérit közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng, ó, lombdíszet közt mi legenda él, mi istenségek vagy mi emberek, Árkádia vagy tempevölgyetáj, vagy más égsföld, kikevad némberek, őrültet űznek, vagy harcsodrak él, síp andalog, dobdöng, kéj, láza, fáj. Ez a szakasz, ez a stanca tehát meghatározza, hogy minek tartja a vázát, ezt a tűnt idők, tűnt derűk menyasszonya, akit a vén idő és a csend dajkál, és aki elbeszéli a maga történetét, elbeszéli, amit mond, és megkérdezi, ugye egy hatalmas kérdések sora, amely egyben feltárja azt a látványt, a képzeletbeli látványt, a fiktív látványát a műnek, és már is megtudunk számos dolgot, hogy mit ábrázol ez a váza. És úgy tudunk meg, hogy teljes jeleneteket látunk, amelynek még nem látjuk az értelmét, vagy nem tudjuk a közelebbi értelmét, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, nem tudjuk, hogy emberek vagy istenek népesítik-e be ezt a vázát, nem tudjuk, hogy legendáról van ez szó, nem tudjuk, hogy kik-e vadni emberek, de Egy jelenetet látunk, amelynek hangja is támad képzeletünkben. Magán az urnán, magán a görög vázán nincs hang természetesen, és így is kezdődik a következő strófa. Édes a hallott dal, de mit a fülnek sem hal még szebb, halk sípocska zengd, ne testi fülnek gyöngyezd remekül lelkember ritmusát, mely csupa csend. Maradjunk most ennél az első négy soránál a stancának, tehát néma az urna, nem szólal meg a síp, ami ugye az angolban soft pipes, ugye, ami éppen ellentétes a sípnak a inkább rikító hangjával, inkább természetével. Tehát eleve is soft pipe-ról, valóban halk sípocskáról van szó, vagy lágy, vagy gyengéd sípocskáról. Tehát nem testi fülnek szól ez, hanem egy olyan képzeletbeli zenéről, vagy olyan képzeletbeli hangról van szó, amelynek a lényege a csend. Mely csupa csend. És itt jön egy magyarban is klasszikussá vált része a versnek, szép ifjú, nótát tündérlombalat örökre szól, s örök a lomba fán, s te vadszerelmes, kinek ajakad, bár oly közel édes célt mégsem ér, ne bánd, bár vágyat két hiába kér, örök szép vágy lesz, s nem hervad a lány. Fair use, ugye? Tehát azt látjuk, hogy nótát, egy dalt ábrázolnak, amely nem hangzik el, egy csókot ábrázolnak, egy ajkak egymáshoz való közeledését, amely soha nem ér össze, és itt is talán érdemes azt észrevenni, hogy az, amit szembe akarok állítani a magyar fordítás klasszicista értelmezésével, amely úgy gondolja, hogy itt tényleg egy boldogság van ábrázolva ezen a görög urnán, és tényleg a megörökítése a képeknek, az érzelmeknek, az érzéseknek, az egy boldog állapotot hoz létre, azzal szemben az angol már itt is jelzi ennek a másik oldalát, amely szerintem a versnek, versbe végül is erősebbé válik, mind a két lehetőség természetes és értelmezések végtelen tömege, ami erről a versről szól, jól csoportosítható ebbe a két irányba. Nevezetesen azt a másik oldalát az értelmezésnek, hogy az az ifjú, akinek a sípjáról soha nem hangzik el a dal, tehát nem tudja megszólaltatni, az a szerelmes, akinek a szájai mindig csak közelednek egymáshoz, de soha nem érnek össze, azok halottak. Hogy itt a halálról van szó, hogy a művészet miközben megragad egy életet, nem teheti másképpen, mint a halál révén. És ez mintha benne volna az angolban. Tehát ez a bold lover, never, never canst thou kiss. Ugye ez a never, never, ez a soha, soha. Noha, the winning near the goal, hogy milyen közel van ez a cél. Yet do not grieve, de soha nem tudod elérni. She cannot fade, és így tovább. És ezért, és ebből adódik az, hogy forever will thou love and she be fair, hogy mindörökre gyönyörű marad, mindörökre csodás marad. A fair use. Mert nem múlik, mert nem változik. Tehát azt mondanám, hogy amíg az első stanca a bemutatásról szól, és a rejtélyéről ennek a műalkotásnak, addig a második stanca belevág a közepébe abban az értelemben, hogy értelmezi a jelenetet, megmondja, hogy miről van szó, két szerelmes egymáshoz való közeledéséről van szó, és egyben megmutatja azt, hogy hogy a művészet csak úgy tudja elkapni ezt a pillanatot, ezt a termékeny pillanatot, ahogy Lessing mondta volt egy 50 évvel korábban, csak úgy tudja megörökíteni, hogy ez a megörökítés egyben a halált is jelenti. Halált abban az értelemben, hogy nincs benne élet. A múlásnak ugyanis ez az ellenszere, hogy ha valami már elmúlt. Azért nem fog soha megöregedni a fiatal szerelmes pár, mert nincs életidejük. És ez a élet és a művészet közötti ellentét, hiszen itt erről van szó, és ezzel Shelley 1819-ben megpendíti a romantika egyik legnagyobb problémáját, ez az, ami kibontakozik majd a harmadik stancában. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint. S ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hív, s örök örömre kész, zsibongó, zsenge vágy, még egyre még. És itt egy nagyon jelentős és nagyon fontos gondolatjelváltás. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorul, s nehéz, s a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Talán nem is kell magyarázni ezt az előbbiek alapján ezt a stancát. Egy nagyon erős és nagyon éles szembeállítás a művészetnek és életnek. Az élet, a művészet boldogsága abban van, hogy el nem szárad, a tavasz soha nem búcsúzik tőle, a pásztor soha nem fárad, sípját örökké fújja, és a szerelem is örökre heves, örömre kész. És minden mögött ott van, minden mögött megjelenik bennünk, olvasók szerint, hiába lelkes, hiába mondja azt, hogy a happy, happy boughs, ugye? Boldog, boldog ágak. Hiába ilyen, mégis ott van az érzésünk, hogy ez éppen a megörökítésben, az élet nélküliségében ígérheti mindezt, örökítheti meg mindezt. És ezzel szemben áll az életnek a gyötrelme, az életnek a nehézsége, amely azonban élet. A negyedik stanca egy nagy fordulatot hoz, mert itt most egy nagy jelenetet fog bemutatni. Az előzőt azt mondanám kis jelenet abban az értelemben, hogy két embernek a jelenete, egy szerelmes párnak a jelenete. Most tömegről lesz szó, tömegről abban az értelemben, ahogy a partenóni oszlopfrízek mutatják. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? A zöld oltár elé szent papvonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halk habok partján, vagy békés várövű hegyen tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedben vissza soha senki már. And little town, thy streets forevermore will silent be. Egy városnak a lakói kivonultak valamilyen szent hegyre, egy oltár elé, hogy állatáldozatot mutassanak be. Ez a témája a Partenon egyik frízének. Ott láthatók az üszők, meg a tehenek, akiket visznek valóban virágfüzérrel, hogy levágják őket az oltáron. Látni, vagy képzeletében, ez a Partenon frízein persze nem látható, de a költő képzeletében látható ez a város, amit elhagytak. De ugyanúgy, ahogy az előbb, soha többet nem fogják benépesíteni a várost, hiszen megörökítettek ebben az állapotban. Hiszen nem élnek már, hiszen a művészet részévé váltak. A művészet tárgyává, a művészet anyagává váltak, és ezáltal kivonódtak az életből. És itt valóban van egy kis érzelmi átlépés. Ugye az előbbi stancában mérhetetlen boldogság volt, ez a soha nem múló vágy, soha nem múló szerelem, soha nem múló tavasz, soha nem múló sípszó. És ezzel szemben az emberi életnek a gyötrelmei, a múlás, a változást állította szembe. De amikor ennél a résznél, lényegében ugyanebben a szerkezetben megmutatja ezt a békés, idilli és természeti jelenetet, hiszen a városból, az emberek otthonából kivonultak a természetbe. Ez is visszautal a Sylvan Historian fogalmára, hogy Sylvan Historian, erdei történetmondó ez a görög urna. Akkor az angolban is világosan érezhető a fájdalom, mert most egy másik helyzet van, most nem a nehéz és terhes emberi élettel szemben a soha nem múló vágy boldogsága áll, hanem egy kivonulásról van szó, egy ünnepi áldozatról, ahonnan soha többet nem fognak visszatérni. Mintha lezuhant volna a hegy, mintha, ahogy megtörtént a Vezú városaiban, megmerevítette volna az embereket, és élő szobrokká tette volna valami, ott a természet, a láva kiömlése, itt a művész keze, a művészi tett. Ú, antik karcsúság, szelíd ívek, márványfiúk, slányok, kecses köre. Ó, sűrű ágak, eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre. Az öröklétnek hűs pásztormese. Ha rajtunk múlás üli már torát, te megmaradsz, s míg újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz hű barát, a szép igaz, s az igaz szép, sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség. Beauty is truth, truth beauty. Ugye ez a mérhetetlenül sokszor idézett, antikizáló gondolat gyakran kiemelkedett ebből a versből, hiszen amikor idézzük, akkor mindig is kiemelkedik, gyakran kiemelkedett ebből a versből, és mintha két filozófiájának foglalata lenne. Én azonban ezt kétlem. Én azt gondolom, hogy az egész versnek az ereje és a feszültsége, és ezt meg kell mondanom, ehhez tényleg az angolt kell ismerni, mert a magyar fordító, Tóth Árpád, ugye jelentős költő, de ő elhiszi azt, amit itt mond Keats. De gyakran van az, hogy a költészetben, amit más az, amit egy vers jelent, és más az, amit mond. Más a retorikája, és más a jelentése. Ennek a retorikának a jegyében fordította le ezt a verset Tóth Árpád, és ezért kell az eredetit olvasni, és az eredetihez visszanyúlni ahhoz, hogy azt a szerkezetet, amit persze, hiszen jó fordításról van szó, a magyarban is látunk, annak az erejét lássuk, az élő és az élettelen, az élet és a művészet ellentétbeállítását, egy tragikus látásmódot, amely annak a hatalmas és maradandó, el nem múló, meg nem haló, de azért meg nem haló, mert nem is élő szépségnek a másik oldalát, a súlyát, a nehézségét, a problémáját látja ebben a halotti merevségben, az élet, az idő megállításában. Hiszen Keatsnek valóban ez volt a két alap problémája egész költői életében. Az idő múlása, a szükségképpen is elkerülhetetlen bekövetkező halál, és a művészet maradandósága. És akkor most eszünkbe jut megint csak Horácius, aki az óda formának a mintáját adta, az Ars longa vita brevis nevezetes mondása, hogy a művészet hosszú, az élet rövid, értsd, a művészet örök, az élet meg nem. Ez a évszázadok alatt állandóan ismételgetett, és ezért közhelyé vált híres mondássá, ahogy a német mondja, szárnyas szavakká váló fordulat, amelyet rengetegszer ismételtek az évszázadok folyamán, az tulajdonképpen ennek a versnek az eleven problémájává válik. És akkor a szép és az igaz összetartozása, ez a nagy tanítása a görögségnek, ez a platonikus tanítás, ez tulajdonképpen úgy kell felfognunk, hogy visszahelyezzük a szólásmondásból, a közhelyé változásból, a bölcsmondásból, a gnómából, visszahelyezzük a versnek a kontextusába. Ez nem az én ötletem, hanem Cléant de Brooks-é, akinek ez a Sylvan Historian című elemzése, mint mondom, a legtartalmasabb és legjobb elemzése ennek a versnek az általam ismertek között. Ugyanis azt mondja, hogy nézzük meg a Lír királynak a végén Lír híres nevezetes mondatát, ami szintén kirepült, kiszakadt a Lír királyból. Ez a ripness is all, az érettség minden. Hogy helyezzük ezt vissza a drámába, helyezzük vissza Lír király mondásaként, és tegyük meg ugyanezt a szép igaz és az igaz széppel, hiszen nem szabad elfelejtenünk a vers végére, hogy ezt a óda mondja, azt a urna mondja nekünk. Ugye? Megszólítja az urnát, az urna elmeséli a maga történetét, és amikor levonatik a végső konzekvencia, akkor az urna beszél. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség. Nincs főbb bölcsesség a szépnél és az igaznál, és ez ott abban a korban, a 19. század elején, amikor megszületik a modern kultúrának a fogalma, amelyben valóban nincs főbb bölcsesség a szépnél és az igaznál. Nincs főbb bölcsesség ugyanis a művészetnél és a tudománynál. Amikor kiemelkedik a magas kultúra és a magas kultúrának ez a két nagy, mondjuk így objektivációja, a művészet és a tudomány, jelenik meg az ember legfőbb teljesítményeképpen. És ami nagyon érdekes, és nagyon figyelemreméltó, hogy a vallás nem épül bele ebbe a modern kultúra fogalomba. Nem azt jelenti, hogy a vallás megszűnik, nem azt jelenti, hogy az utána következő 200 év a pogányság évszázada lett volna. Ma is nagyon mély és nagyon erősen vallásos emberek vannak, és a vallás filozófiája, a vallás tudománya és a vallás művészetének hihetetlen jelentősége lehet számunkra. De maga a vallás, mint vallás, nem lesz része ennek a kultúrafogalomnak. Az egy érzéssé válik, egy rendkívül benső és rendkívül szubjektív érzéssé, nagyon intím érzéssé. Gondolják meg, azt hiszem maguk tapasztalata is az, hogy ez egy nagyon intím kérdésfeltevés. Az nem egy hétköznapi dolog, hogy ha megkérdezzük valakitől, hogy vallásos-e. És az meg már, hogy milyen vallású, az meg már kifejezetten udvariatlan, gondolom. ha azt kérdezik valakit, hogy milyen vallás, hogy azt kérdezik valakit, hogy vallásos-e, akkor megérintünk egy olyan intim szféráját az életének, amelyhez intim viszony kell, vagyis barátság kell. Ezt egy barátság keretében lehet feltenni ezt a kérdést. Azt a kérdést, hogy hisz-e a tudomány ezen vagy azon igazságába. Azt a kérdést, hogy mi a véleménye a filmről, amit együtt láttak. Azt a kérdést, hogy melyik a kedvenc regénye, ezt mindenki mindenkinek felteheti. Ez nem érinti az intim szférát. Goethe fogalmazta ezt meg a legpontosabban egy nevezetes versében, amely úgy fejeződik be, hogy kit művészet és tudomány éltet, vallásos is egyben, kit nem éltet, az legalább vallásos had lehessen. Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat Religion, akinek van művészete és van tudománya, annak van ezzel együtt vallása is. Wer diese beiden nicht besitzt, aki ezt a kettőt nem birtokolja, der habe Religion, annak legalább vallása legyen. A vallás itt mint pótlék jelenik meg azok számára, akiknek nincs tudománya és nincs művészete. És most, ha visszatérünk ebből a meggondolásból Keats utolsó sorainak gnóma-szerű megfogalmazására, akkor ez a sose állítsatok más, nincs főbb bölcsesség, ez no on earth and all you need to know. Ez az, amit tudnod kell, ez az, amire szükséged van, hogy tudjad, ez nem az a boldog, ódaszerű lezárása egy műnek, mint amit gondolnánk, és gondoltak sokáig, gondoltak évtizedeken keresztül a vers utóéletében. Tehát múlás és öröklét. Kétségkívül a fáma, a hírnévnek a síron túli jelentősége, ugye egy dolog, ami az antikvitásban, különösen a római antikvitásban rendkívül jelentős volt, de már Homérosznál is ott van, hogy megörökítem. Ugye az exégi monumentum gondolata, a megörökítés gondolata az, hogy halálod után is híres leszel, halálod után is fennmarad a neved, és ezt én teszem a költő. És ezáltal én magam is megérdemlem a fámát, vagy éppen azáltal, hogy én megérdemeltem, azáltal részesítelek téged is ebben. Ez fontos volt Keatsnek, és ha végigolvassák verseit, akkor számos olyan verset látnak, amely abból az alkalomból írodott, hogy egy ifjú hölgy egy babérkoszorút küldött neki, vagy egy barátja egy babérkoszorút küldött neki. Tehát ez a megkoronázás a költőnek, ugye a poéta laureatus, a babérkoszorús költő, ennek megvolt a jelentősége az ő költészetében, ő élt ezzel a tradícióval, fenntartotta ezt a tradíciót, de másik oldalon ugyanakkor ez a tradíció bizonytalanná válik, ez a tradíció fenyegetetté válik. Szép és jó egyessége, amelyet kifejez ez a görög váza, vajon megvalósítható-e a mi életünkben? Vagy pedig át kell adnunk a múltnak? Mert ugye ez a tétje, ez a problémája ennek a versnek, hogy egy görög vázához szól ez az óda, egy egykor keletkezett vázához, akinek nem csak az alakjai vannak kivonva az élők köréből, hanem az alkotója is, hiszen már rég halott. Volt egy film, aminek az volt a cím, hogy Holtköltők társasága. Ugye, mintha ilyesmiről lenne itt is szó, hogy Holtköltők társaságába kell léteznünk ahhoz, hogy a szépséget megtaláljunk. Holt művészek társaságában. Itt nagyon sok feszültség van. Természetesen ott van a másik oldalon az, hogy az az óriási remény, hogy én magam is megalkotom. De nézzünk ebből a szempontból egy másik két szonettet. aminek az angol címe az, hogy az Elgin márványok látvány, Unseeing the Elgin Marbles for the First Time. Amikor először láttam az Elgin márványokat, Radnóti Miklós ezt úgy fordított, hogy a Parthenon szobraira. A lelkem fél, az elmúlás nehéz, hivatlan álomként zuhan le rám, s az égi szenvedés vad hegyfokán, s mélyén is hallom, légy halálra kész. Ez persze, ugye ez a légy halálra kész, ez már nem így van az angolban, hanem my spirit is too weak, tehát a lelkem túl gyenge, mortality weighs heavily on me, like unwilling sleep. A halandóság súlyosan ül rám, hivatlan álomként. Légy halálra kész. Tells me I must die. Ugye? Azt mondja nekem, hogy meg kell halnom. Mint egy beteg sas, mely az égre néz, ugye az égre nézek, amikor az Elgin márványokat látom, ugye nekem meg kell halnom, de azok ott vannak és megmaradnak. De mégis sírhatok, hogy nincs remény, nem frissít szél, hogy addig éljek én, míg rám tekint a naps az éj enyész. Az agy föleszmél vakhomályra száll, s rá benne a szív vadháborgásba kap, ez itt a fájdalom csodája már, hogy összeformít vén időharab, görög fenség, tajtékos tengerár, a nagyság óriás árnya és a nap. Ugye itt is erről a rendkívüli feszültségről van szó. A rendkívüli feszültségről a műalkotás, a nem élő műalkotás és a halandó ember, a halandó befogadó között. És jó barátja Hayden írt neki egy gratuláló levelet erre a versre, és erre folytatja egy újabb szönettel, amit Haydenhoz ír. Bocsásd meg, Hayden, nem megy a beszéd, e nagyszerű dolgokra nincs szavam. Ugye ez a klasszikus képleírásnak, műleírásnak az örök közhelye, nincs szavam rá. Még nem röpítem sasszárnyal magam, s célom nem tudom keresni se még. A szerényt játszanom nem volna szép, járván a mennydörgésben úttalan, ormon, ahol Helikonnak kutya van, lett volna bár erőm hozzá elég. Ezért minden versem tiéd legyen, méltó a más illetni is ruhád, múlik a sok okos emberen, ki nyeglén, bambán méri a csodát, ezek azok, akik nézik a Parthenon frízeket, akkor vadonat új volt ugye Londonban. A lényeg ez, hogy született valami új elem a művészet értésben, a művészethez való viszonyban, egy azóta sem múló melankóliája annak, hogy a műalkotás mégis valami, ami a halott világhoz tartozik. Halott világhoz tartozik azért, mert holt költők írják, és holt művészek alkotják. Halott világhoz tartozik azért, mert amit ábrázol, az nem eleven. Azt akarom tehát mondani, hogy ebben a híres klasszikus versben, Keatsnek ebben a híres klasszikus versében tulajdonképpen két szólam, két motívum játszik egymáson. Az egyik a művészet dicsőítése, a művészetnek a művészet erejének a megmutatása, a zavaros, a kínzó élettel szemben a harmóniának, a szépségnek és ezzel az igazság megmutatásának, felidézésének is a lehetősége. De a másik oldalon ezzel a dallammal szemben van egy ellendallam ebben a versben, és ez az ellendallam a haláldallama. A haláldallama, amely itt a művészet képében jelenik meg. Tulajdonképpen maga a művészet a halál itt, kettős értelemben, ahogy az előbb mondtam, halottak alkották, és ezek a halottak száma egyre nő. Ebben az értelemben a kánona valóban a halottak kánona, és nem jogtalan az, amit kritikailag minden kánonelmélettel szemben ma mondanak, hogy ezek a halott, és hozzáteszik fehér európai férfiaknak a művei. És halott abban az értelemben is, hogy megörökítvén a pillanatot, meg is állítják az időt. Soha nem csattan el a csók azon a szájon, soha nem hangzik el a zene, soha nem térnek vissza a városba az áldozatra kivonulók, és ebben van valami rendkívül erős melankóli, és ez egy új elem a művészetben. Ez egy új gondolata a művészetnek, és ez talán tényleg a romantika leglényegéhez tartozik. Köszönöm szépen.
Elhangzott a kanonikus mű Radnóti Sándor előadása. Keats Óda egy görög vázához. Az ELTE bölcsészkarán 2005. novemberében elhangzott előadás felvétele.